Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Rajki Márton ügyvéddel Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Rajki Márton ügyvéd urat, aki azért jött el hozzánk, hogy bizonyságot tegyen életéről, hitéről és Istennek azon igéjéről, amelyet az Úr különösen a szívére helyezett. Kérem, olvassa fel ezt az igét.
Ez a 8 boldogságból van. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert ővék a mennyek országa. Ez számomra azért elég érdekes igehely, mert a nagypapámat 1959-ben kivégezték. Újpesten volt a nagymamám sírja, aki 1963-ban halt meg, és arra a sírra volt ez ráírva, úgyhogy a nagypapám neve is ott volt alatta. A nagypapám azonban nem oda lett eltemetve, hanem a 301-es parcellába lett elföldelve. Ő neki nem volt sírja, mi próbáltuk keresni és ápolni azt a sírt, amit annak gondoltunk, de apu úgy gondolta, hogy neki legyen itt neve, és valahogy ez elkerülte a hatalom figyelmét, úgyhogy ez volt a felirat, a sírfelirat, és alatta a nagypapám neve. Úgyhogy ez egy ilyen fricska volt az akkori hatalomnak. És gyerekkorom óta ezt az igét megjegyeztem, mert mindig magunkra vonatkoztattam.
Bizonyára tényleg erősen rányomta a bélyegét a gyermekkorára és a későbbi életszemléletére is ez a szörnyű esemény. Igaz, hogy a család egy nemzeti hőst adott a hazának, de a körülmények és a megaláztatás, és hogy nem lehetett róla beszélni, az egészen más aspektusban merül fel ilyenkor.
Hát a nagypapám nemzeti hős lett 1990 után, addig ő ellenforradalmár volt, úgy is írtak róla a könyvek, hogyha megemlítették. Tehát tényleg az az időszak nyilván egész más volt. Nem beszéltünk erről, tehát a családban nem ez volt a fő téma. Az biztos, hogy szegények voltunk, amiatt mivel vagyonelkobzás volt, tehát mindenünket elvették. Nem maradt semmi. Apukám ügyvéd volt, ennek ellenére egy szövetkezetben dolgozott műanyag fröccsöntőként, tehát ügyvédként nem tudott elhelyezkedni. Csak 1969-ben, vagy 68-ban, akkor is csak vidékre, úgyhogy naponta 100 kilométert járt ahhoz, hogy egyáltalán dolgozni tudjon. Tehát nyilván az egy más helyzet volt, most már úgy mondják a nagypapámat, hogy nemzeti hős, szerintem ő egy egyszerű, normális ember.
Hát mégiscsak az Újpesti Forradalmi Bizottság elnökévé választották, és tudom, hogy a II. Világháború után a katolikus papokat is mentett a népbíróság előtt. Nem egészen érdemtelenül nevezzük őt nemzeti hősünknek.
Igen, de én azt gondolom, hogy ő a munkáját végezte akkor is, amikor a papokat védte. Azt tudni kell róla, hogy ő zsidó származású, neofita volt, mert megtért, utána viszont egy szigorú keresztény ember lett. Ő volt az újpesti egyház községnek a ügyésze, amit igazából nem tudom, hogy mit akar, de valószínű valami fontos pozíció lehetett. És ő tényleg védte azokat a papokat, akikre azt mondták, hogy háborús bűnösök, közben általában zsidókat mentettek, mert azért a nagypapa is tudta, hogy kit kell védeni. Tehát ő nem a háborús bűnösöket védte, hanem azokat a papokat, akik ártatlanul, általában azért, mert a Mindszenti ügyben nem a hatalom álláspontját képviselték, illetve az egyházi iskolák államosítása ellen szólaltak föl, ezért őket mindenféle ilyen csavarral perbe fogták. Őket védte, tehát neki ez meggyőződése volt, hogy mindig, hogy az igazságért dolgozik.
A családi hagyományban a katolikus hit jelen van. Gyerekkorában is nyilván már e szerint nevelték, és e szerint iratták a piarista gimnáziumba, vagy általános gimnáziumba. Mesélne a gimnázium éveiről?
Hát ez úgy volt, rossz tanuló voltam egész életemben. Elsőben a Könyves Kálmán gimnáziumba jártam Újpesten, ott éltünk, és akkor az osztályfőnököm azt tanácsolta apunak, hogy itt el fogok kallódni, tehát írasson át egy másik gimnáziumba. Apunak volt egy ügyfele, akinek a fia kispap volt a piaristáknál, ő javasolta ezt a gimnáziumot, és nagy meglepetésre 3,valahányas átlaggal átvettek a piarista gimnáziumba. Tehát a második, harmadik, negyedik évet ott végeztem, fantasztikus tanári kar volt, én nem voltam annyira fantasztikus, tehát ott is rossz tanuló voltam. Elég rossz magaviseletem volt, ilyen hippi stílusban működtem annak idején. Ennek ellenére meglepő módon a tanárok voltak a legliberálisabbak, mert nem vágtak ki az iskolából. Ezt elviselték, sőt, ahol tudtak, segítettek, úgyhogy kifejezetten utólag azt mondom, hogy egy fantasztikus iskola volt. Akkor még nem annyira szerettem, de utána rájöttem, hogy ennél többet senki nem adhatott nekem, mint amit azok a tanárok adtak.
Mégis ennek ellenére az ügyvédi pályát választotta, ami a jogi egyetemet, mint tudjuk, azért nem olyan egyszerű elvégezni.
Hát a jogi pálya ugye szinte adta magát, mert nem a legjobb voltam a természettudományi tárgyakból. A magyar történelem az mindig ment. Ráadásul akkor már, tehát 18 éves koromra elhatároztam, hogy a nagyapámat, az ügyét azt újra fölveszem egy perújítással, mert meggyőződésem volt, hogy jogtalanul végezték ki. Tehát az akkori 1959-es törvények alapján sem lehetett bűnös. És hogy ügyvéd leszek, és ezt az ügyet elintézem. Meg az, akkor már azért az is bennem volt, hogy mindenféle ilyen ellenzéki ügyeket vállalok. És akkor hát én így képviselem az igazságot, ahogy a nagypapa annak idején.
És mennyit sikerült ebből önnek elintéznie?
Hát ugye én 85-ben lettem ügyvéd jelölt, 88-ban lettem ügyvéd, és akkor 88-ban már jöttek hozzám ellenzékiek, vállaltam nekik ügyeket, amit nem nagyon akart senki elvállalni. Nem azt mondom, hogy nagy sikerrel, de némelyiket meg is nyertük. Tehát személyhez fűződő jogi pereket indítottunk, ilyen durva csúsztatások jelentek meg róluk újságokban, akkor már itt erjedés volt, tehát azért nem az a rémes korszak volt, mint mondjuk a 70-es, 80-as években. Ez sikerült. Voltak nagy ügyeim is, az az igazság, tehát nagy büntető ügyek, amik szerintem politikai ügyek voltak, ott felmentést értem el sokszor, tehát azért voltak ilyen ügyeim, de hát ez kimúlt, hát aztán demokrácia lett igazából, tehát. Ezek elmúltak.
És a rendszerváltás után természetesen folytatta az ügyvédi tevékenységet. Változott-e valami azután?
Nem változott semmi. Az változott, hogy ezek az ügyek ugye kimaradoztak alólam, hiszen igazi politikai ügyek nem nagyon voltak. Én pedig nagyon nem szerettem a büntetőt, úgyhogy maradtam a polgári ügyeknél, szerződéseknél, nyugodtabb vizekre vesztem.
A polgári jogon belül melyik részével foglalkozik? Hát, tehát cégjoggal, vagy családjoggal?
Cégjog, és hát nagyon szerettem a személyhez fűződő jogokat. A szakdolgozatom a nem vagyoni kár térítésből írtam 1985-ben. Kitűnő lett, az tényleg jó lett, jól sikerült, és ezért maradtam is annál a területnél. Tehát a balesetek, a személyhez fűződő jogok megsértése, ezek mind érdekeltek, és sikerült is néha győznöm.
A katolikus hitet gondolom, hogy mindvégig megtartottam, mai napig is gyakorolja a család is?
Mindenki, igen. Hát mondjuk nem egyenlően, a gyerekek nem mind ugyanúgy, ahogy elterveztem, vagy hogy én gondolnám, de mindenki szabad választása, tehát ez.
Hát ez az Úristennek lesz majd a feladata, hogy meg magához hívja őket, és ők elfogadják ezt a hívást.
Én csak megpróbáltam példát adni, ha nem sikerült, nem sikerült, hát ezt majd ők eldöntik.
Ennél többet nem tehet. Mondta, hogy a kedves felesége magyar történelem szakos tanár, és végül is nem gyakorolta a hivatását, hanem a leány gyermekek mellett maradt otthon. Hány gyermeke van?
4 lányom van, hát a legidősebb az most 31 éves, a legfiatalabb 24 éves, és 4 unokám.
És az unokák mennyi idősek?
A legkisebb az 2,5 hónapos, a legnagyobbak 4 évesek. 2-4 éves.
Gratulálok hozzá.
Hogy mennyire más volt az a világ, mint a mostani. Ugye most azért az emberek szabadon gyakorolhatják a vallásokat, akárki akármit mond. Én nem értek azzal egyet, hogy üldözik a vallást, vagy bármit ellene tesznek. Én úgy gondolom, hogy mindenki gyakorolhatja. Megmondom őszintén, hogy ezt is éreztem a fiatal koromban is, tehát én nem éreztem, hogy bármiféle hátrány érne amiatt, mert a piarista gimnáziumban végeztem. Volt nyilván abban valami, hogy nem vettek föl az egyetemre 3-szor, de azt hiszem, hogy ez rajtam is múlt, tehát nem voltam egy jó tanuló. És amikor fölvettek, akkor azért megerőltettem magam, és megtanultam azt, amit kellett. De annak idején azért azt viszont tapasztaltam, hogy az ilyen kis közösségeket, azokat meglehetősen megfigyelték. Tehát előfordult az, és akkor én már olyan 20 éves lehettem, amikor az újpesti plébánossal elvittük a gyerekeket kirándulni ketten. Elmentünk egy hajókirándulásra való Dömös meg Nagymaros meg ezekre a helyekre, és egyszer, amikor átmentünk egyik partról a másikra, akkor mondta ez a plébános, Varga atya volt, hogy ő most el fog valószínű menni, mert látja, hogy ott várják őt a titkosszolgálati autó ott a parton, és őt el fogják vinni. És tényleg elvitték, tehát nagyon furcsa volt, hogy ott voltam 30 gyerekkel, 20 évesen vagy 21 évesen, és a papot elvitték, tehát az, aki ennek a vezetője volt. Beültették a kocsiba és elvitték, és én meg ott maradtam ezzel a 30 gyerekkel, akikkel haza kellett mennem Újpestre. De hazamentem, tehát az nem volt baj, kicsit furcsa volt, hogy én ennyi gyerekre vigyázok, akkor még nagyon messze voltak tőlem a gyerekek. Tehát azért voltak üldözések, tehát én ezt elismerem, de milyen látványos, hogy vasárnap misére megyek, és ezért kevesebb prémiumot kapok, ilyen nem nagyon fordult szerintem elő. Vagy ha mondják, akkor az nem biztos, hogy igaz.
Hála Istennek ma már tényleg valóban ezek nem fordulnak elő, bár sajnos még a vallások közt nincsen teljes egyetértés, itt még sok tennivalónk lenne. Most van a reformációnak az 500. évfordulója, és ebből az alkalomból Ferenc pápa is mondta, hogy legyen ez az év, az ökumené éve, ahol az összes keresztény testvér egymást átölelve ünnepelhet. Hát adja Isten, hogy így legyen.
Hát én is ezt kívánom, de azért a pápa azt is mondta, hogy elvesznek általában ezek az emberek a teológiai vitákban, tehát én azt gondolom, hogy ez eléggé megnehezíti a közösséget. Nem biztos, hogy ez a közeli jövőnek az eredménye lesz, de biztos vagyok benne, hogy a vége úgyis az lesz. A Jóistennek az útjai úgyis kifürkészhetetlen.
Igen, és hát az Úristennek előtt egyenlőek vagyunk, nem vagyunk sem katolikusok, külön sem reformátusok, sem a többi keresztény vallásúak. Valóban nekem érthetetlen, hogy miért vannak ezek a villongások.
Hát nekem már az is érthetetlen volt, amikor az IRA, ami egy katolikus szervezet, embereket robbantott Londonban, meg máshol. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez csak a mondjuk muszlim vallásokra jellemző, mert sajnos ez ugyanúgy előfordult a mi oldalunkon is. Szégyenletes, hogyha valaki bármilyen vallás és az Isten nevében mást bánt. Nem kell, hogy gyilkoljon, mert szerintem már szavak is ölnek sokszor. Tehát bőven elég az, ha máshol rossz mond, és ezért van az, hogy nagyon vigyázni kell a szavakra is. Tehát nem csak tettekkel lehet ölni, ahogy a pápa is elmondta, hanem szavakkal is, és én úgy érzem, hogy a mai valóság az a szavakkal való gyilkolásról szól, ami nekem nagyon nem tetszik.
Ebben teljesen egyetértek. Én megköszönöm önnek a beszélgetést, és kérem, hogy végezetül adjon nekünk valami útravalót az ön hite szerint.
Én nem vagyok annyira bölcs, mint a pápa. Én azt gondolom, hogyha az emberek olvasgatják a pápa szavait, amit szerencsére meg lehet találni nagyon sok fórumon. Van egy rendkívül okos piarista tanár, aki fordítja szó szerint. Nem árt néha elolvasni szó szerint, hogy mit mond a pápa. Én azt gondolom, hogyha az emberek, nem csak a katolikusok, hanem a más vallásúak is követik az ő tanácsait, olyan nagy baj nem lesz ezzel a világgal. Tehát én azt gondolom, hogy ez a pápa, ez most kivételesen erősen tud megszólítani embereket, és magával az életével ad példát arra, hogy kéne viselkedni másokkal. A szegényekkel, a kitaszítottakkal, a menekültekkel, mindenkivel, aki az embertársunk, a hindukkal, a muzulmánokkal, a reformátusokkal, Svédországban is járt minden. Tehát ő körbejárja a világot, és megmutatja nekünk, hogy nekünk mit kéne csinálni. Ha mi követjük az ő útmutatását, akkor semmi baj nem lesz, már pedig az ő útmutatása nagyjából a krisztusi út. Tehát ez az én véleményem.
Köszönöm szépen, és azt kívánom, hogy ez valóban így legyen.
Köszönöm szépen.
Dr. Rajki Márton ügyvéddel Miklódi Márton beszélgetett.